Március 1-e vasárnap.
Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyvertetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve terekatokat, igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarudva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, hogy szóra nyitom a számat, és bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell.
Helyünkről fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra és újra eljöhetünk ide ünnepelni, megerősödni. Te tudod, hogy annyi mindenben el tudunk fáradni. Napi vállalásainkban, fizikai és szellemi módon estére kimerülünk. Elfáradunk abban, hogy nagyon-nagyon szeretnénk valamit, és nem akar sikerülni. Elfáradunk abban, hogy meggyőzzünk embereket arról, ami szerintünk fontos és jó. Elfáradunk néhányan szenvedésben, amitől nem tudunk megszabadulni, amiben élnünk kell. Köszönjük neked, Istenünk, az erőt, amit az elmúlt napokban kaptunk. És megvalljuk neked, hogy tudjuk, hogy az erőnknek egy része elfolyik. Néha nagyon hamar rájövünk, hogy elvesztegetett idő, elvesztegetett próbálkozások vannak mögöttünk. Nem tudott a fontos fontos lenni. Nem tudott a lélek fontos lenni. Nem voltak más emberek elég fontosak. Bocsásd meg nekünk, Urunk. Megerősít bennünket, Urunk. Hogyha veled találkozunk, és újra letisztul, hogy mi a dolgunk. Ha veled találkozunk, és átéljük, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy a sok bizonytalan dolog közepette, amiben élünk, van, aki biztos. Van, aki óvja életünket. Van, akinek megfoghatjuk a kezét. És köszönjük, hogy ezen a vasárnapon te általad újat kezdhetünk az úrasztalánál. Szükségünk van erre is, Urunk, erre a mindig új kezdésre. És szükségünk van tőled kapott erőre, a Szent Lélekre, hogy a gonosz ellen nap mint nap megállhassunk. Hogy győzhessünk az életünknek különböző frontvonalain. Hogy meglássék a te dicsőséged rajtunk. Kérünk, munkáld ezt most is a te igéd lelked által. Amen. Foglaljunk helyet, és a 164. éneknek énekeljük második versét. Elménket, értelmünket, lelki sötétség fogta be. A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindent. Amen. Józsué könyvéből olvasom Isten igéjét az 5. rész, 2. versétől az 5. versig, 8., 10-től 12. verseket, és a 6. rész elejét. Abban az időben mondta az Úr Józsuénak, csinálj kőkéseket, és végeztesd el újból Izrael fiai között a körülmetélést. Józsué tehát csinált kőkéseket, és körülmetélte Izrael fiait az Arálót halmon. Azért metélte őket körül Józsué, mert az Egyiptomból kijött egész férfi nép, a harcosok mind meghaltak a pusztában útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Körül volt ugyan metélve az egész nép, amely kijött, de a pusztában született nép közül senkit sem metéltek körül útközben, miután kijöttek Egyiptomból. Amikor azonban befejezték az egész nép körülmetélését, a táborban maradtak, amíg erőre kaptak. Amikor Gilgálban táboroztak Izrael fiai, elkészítették a páskát a hónap 14. napján, este Jerikó síkságán. A páska 2. napján kovásztalan kenyeret ettek a föld terméséből, és pörkölt gabonát ugyanazon a napon. A manna pedig megszűnt a következő naptól fogva, hogy ettek a föld terméséből. Nem volt többé mannája Izrael fiainak, hanem már abban az évben Kánaán földjének a termését ették. Jerikó olyan alaposan be volt zárva Izrael fiai miatt, hogy seki, se be nem mehetett senki. Ekkor azt mondta az Úr Józsuénak, lásd, a kezedbe adom Jerikót és királyát vitéz harcosaival együtt. Vegyétek hát körül a várost, valamennyi harcos kerülje meg egyszer a várost. Így tégy 6 napon át. 7 pap vigyen 7 kosszakból készült kürtöt a láda előtt. A 7. napon 7-szer kerüljétek meg a várost, és a papok fújják meg a kürtöket. És ha majd hosszan fújják a kosszarvakat, ti pedig meghalljátok a kürt szavát, hatalmas harci kiáltásban törjön ki az egész nép. Akkor le fog omlani a város kőfala, és a nép bevonulhat, mindenki egyenest előre. Foglaljunk helyet. Józsué úgy vette át a nép vezetését Mózestől, hogy voltak győztes harcok mögöttük. A Kánoántól délre eső területeken már legyőztek királyokat, de a java még hátra volt. Igazából Mózes a pusztai vándorlás vezére volt, és a honfoglalás Józsuéta maradt. A java még hátra volt. És az első nagy célpont, amit Józsué vezetésével megközelítettek, Jerikó. Jerikót másút úgy írják le az odaérkező zsidók, hogy falai az égnek érnek. Bevehetetlen város. Kettős kőfal, tudják, hogy jövünk, még nagyobb harckészültség, kapuk bezárva, senki se kise be. Nagyon rákészültek. Ámbátor minden szempontból ők az erősek, mi pedig a gyengék. Egy túl nagy falatnak ígérkezik ez. Milyen módon támadtak meg abban az időben egy ilyen várost? Milyen taktikai lehetőségek voltak akkor? Az egyik rajtaütés. Hát arról szó se lehetett. Itt már régen tudják, hogy jövünk. Másik árulás, egy beépített ember, az se volt. Három ostromgépek, amik Izraelnek nem voltak. Négy kiéheztetés. De a bibliai beszámoló szerint nem ezeket a lehetőségeket latolgatják, honnan kitől vásárolhatnának fegyvereket, csinálhatnának, kit fizessenek meg esetleg az odavalók közül. És nem ezeket a lehetőségeket latolgatják, hanem Jerikó bevétele előtt három dologról számol be a Szentírás, amiket most olvastunk. Egyik, körülmetélkednek, másik, megtartják a Páska ünnepet, és a harmadik, az Úr tanácsa, hogy járják körül a várost. Hétszer, és a hetedik napon még hétszer. Azt mondja először is az Úr, hogy csináljatok kőkéseket, és metélkedjen körül minden férfi. Abban az időben már nem kőeszközöket használtak. Ez már a vaskorszak eleje. De talán abban, hogy kőkésekkel, arra gondolnak, hogy ezek obszidián, vulkáni üveg kések, kés lehetett, amit erre használtak. Az Úr még erőteljesebben visszamutat arra, hogy ahogy Ábrahám tette, és ahogy Ábrahámtól fogva ennek a népnek a fiai, folytassátok, ami Ábrahámmal elkezdődött, mert én is azt akarom folytatni, az Ábrahámnak tett ígéretet valóra váltani, hogy ez ő utódaié lesz ez a föld. Talán ez az eszköz ilyen módon még inkább megerősíti az Ábrahámmal való folyamatosságot. A körülmetélkedés az ókori keleten egy elég általános gyakorlat volt. Nem csak a zsidók metélkedtek körül. A különbség az, amiért tették, vagy akár teszik a mai napig is bizonyos kis népek. Sokaknál ez a házasságra való előkészítés, vagy a nagykorúvá, a férfivá avatás része, vagy áldozat a termékenység istenének, vagy törzsi ismertetőjel, vagy ezeknek valamiféle kombinációja, amiért ezt gyakorolják. Izraelben az egy láthatatlan Istennel való szövetségnek külső jele. És nem tudjuk mi okból, de a pusztai vándorlás alatt senkit nem metéltek körül, és ezért az Úr azt parancsolja, hogy most itt, az ígéret völgye határán minden férfit metéljetek körül. Ez egyben azt is jelenti, hogy Jerikó közelében egy néhány napra teljesen harcképtelenek élettek. Legyengültek a férfiak, de megújították ilyen módon a szövetséget, körülmetélkedett az egész nép. És ezután megölik a páska ünnepet. Mózes törvényében találjuk is, hogy a páskát csak a körülmetéltek, ennek a népnek a tagjai ülhetik meg, és emlékeznek arra, hogy Isten Egyiptomból kihozta őket, és hála áldozatot mutatnak be az új termésért, azért az új termésért, amit nem is ők vetettek, hiszen most, hogy idejöttek, még az ott lakó népeknek a vetése az, amiből ők esznek. Valószínűleg az ott élők hát behúzódtak városokba, barlangokba, biztonságba, ott maradtak aratatlan földek, és most Izrael ebből valamit learatott, és mint az ígéret földjének termését megköszöni Istennek, és olvassuk érdekes mód, ettől fogva meg is szűnt a manna. És az Úr pedig Jerikó körüljárására ad parancsot. A hetedik nap hétszer, és akkor fújják meg a papok a sófárt, és le fog omlani a fal. Ez a sófár, ez nem egy dallamhangszer volt, valamiféle régi klasszikus fubós hangszer, inkább a lehel kürtjéhez hasonlítanám, egy kosszor, ami egy hangot adott ki, legfeljebb a fújás erőssége jelentett valami variációs lehetőséget. Vagy egy hadijel volt, vagy egy ünnepnek a kezdetét jelentette, de jó erősen szólt az a tülök, mondanám így. És többen egyszerre fújják ezt a sófát, és ez az Úr parancsa. Nagyon érdekes, hogy Jerikó ostromára készülve nem háborús, klasszikus háborús készültségre olvasunk, ezek sokkal inkább mind vallási cselekmények. Vallási cselekmények. Nem a fegyvereik élesítéséről olvasunk, már bár megtörténhetett a lehetőségek szerint, hanem az Istennel való szövetségüket újították meg, és a belévetett bizalmukat erősíti Isten ezeken a parancsokon keresztül. Mert tényleg úgy van, hogy nekik azt a várost bevenni 0% esélyük van. Ez az Úr harca lesz. Gondolják végig, gondoljanak arra, kicsoda az ő uruk, aki a kezükbe fogja adni a várost. Az ő dolguk, hogy ráfigyeljenek, és ha bevették Jerikót, akkor neki adjanak dicsőséget. És győznek. Azt írja Pál apostol, hála legyen az Istennek, aki mindenkor diadalmenetben hordoz minket, és ismeretének illatát terjeszti általunk. Az Úr diadalmenetben hordoz. Milyen harcai voltak Pálnak, És milyen diadalokra gondolt ő. Nagyot ugorva, gondoljuk most végig az új szövetség népének, Krisztus tanítványainak harcait. Tudjuk azt, hogy attól fogva, hogy keresztjénné lett, folyamatosan próbálták őt a zsidók elhallgattatni, megölni, városról városra üldözték. Ha kihallgatásokra került a sor, akkor folyamatosan vádolták. Egyrészt ott volt ez a velük való birkózás és előlük való menekvés Pál apostolnak egész életében. Aztán ír arról másút, hogy harcol a benne lakó bűnnel. Hogy nem teszem azt, amit szeretnék. Pedig nagyon is tudom, hogy mi a helyes, mi az, amiben Krisztus példát mutatott. De a tagjaimban olyan erős egy másik késztetés. Harcol tévtanítókkal, akik az éppen megszületett kicsi közösségekben színre lépnek. Aztán a gyülekezetekben, mint ahol mindenütt emberek vannak, egy csomó bűn, probléma jelentkezik, hogy a gyülekezeten belül egymástól jelentgetik durva szexuális bűnök, széthúzás, irigység, stb. És küzd az ellen, hogy köztünk ennek nem szabad így lenni. Hát lássék meg rajtunk, hogy mi Krisztus megváltó népe vagyunk. Nem csak bizonyos dolgok emberek ellen, hanem a dolog másik oldala, hogy valami ért folyik ez a küzdelem. Újra és újra, hogy az evangéliumnak a nagyszerűségét, az Isten által így felkínált életnek a szépségét minél többen felfedezzék. Munkatársakért küzd, gyülekezetekért. Azért, hogy egy olyan világban, amiben nagyon erős a lelki gravitáció, fenn maradjanak emberek és közösségek. És küzdött imádságban, küzdött vitatkozva, leveleket írva, körbelátogatva, sokféle módon küzdött az apostol. És ezt írja a Korintusba írt második levélben, 10. rész 3-tól. Testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyek az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Egy nagyon erős szellemi harcról számol be újra meg újra az apostol. És most ugorjunk hozzánk. A mi életünknek is sok-sok frontvonala van. Meggyőződésem, hogy győzni egy-egy fronton, és győzni az életben, az Istentől kapott útmutatás szerint az ő erejével tudunk. Győzni az ő fegyvereivel tudunk. Mit értek győzelem alatt? Nem az a győzelem igazából, hogy úgy lett, ahogy akartam. Mert van olyan, hogy rájövünk, hogy Nem kellett volna annyira akarni. Nem láttam tisztán. Nem az a győzelem, hogy úgy lesz, ahogy akartam. Hogy igen, és az enyém lett az utolsó szó. Lenyomtam valakit valamilyen vonatkozásban. Hanem az a győzelem, hogy Isten megdicsőítette magát. Megmutatta magát az életemben. Jót hozott ki helyzetekből. Nekem s mások számára. Isten fegyvereivel. Jerikót nem a szokásos fegyverekkel vették be. Egészen másképpen. És tudom, hogy Krisztus tanítványaihoz nem akármilyen fegyverek valók. Hanem az például, hogy a gonosz jóval győz meg. Jóval. Hogyha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Hogy tegyetek jót azokkal, akik mindenféléket mondanak rólatok. De ti csak jót tegyetek velük. Hozzánk méltatlanok azok a fegyverek, mint erőszakosság, zsarolás, nagy száj, lefizetés, hízelkedés. Hozzánk olyan fegyverek valók, amikbe Isten öltöztet, erről olvastunk az Efézusi levélben. Csak két verset olvasok újra. A mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, és az Isten fegyverzetét vegyétek fel, hogy ellenállhassatok. Sorolok még nem szokásos fegyvereket, mint az imádság. Kísértésekben, emberekkel kapcsolatban. Mint sok-sok igének az ismerete, megtanulása, amit az Úr eszünkbe juttathat, amikor sok-sok döntési, választási helyzetbe kerülünk. Mert Krisztus is így verte vissza, például a pusztai megkísértésben. Meg van írva. A szelíd beszéd megtöri a csontot. A szelíd beszéd, a mi fegyverünk. A helyén mondott ige. Annak az elkérése, hogy mi az, ami most ide való. Nem vagdalkozás az igével. Melyik az, ami most pontosan ide illik. Isten kijelentéséből. Hadakozásunk fegyverei erősek az Isten kezében, erődítményeknek a lerombolására. Az egyházi évben ma van bőjt első vasárnapja. Mikor bőjtölt Jézus? Tudjuk, hogy szolgálatának megkezdése előtt 40 napig a pusztában. Bőjtöltek az antiókiai gyülekezet tagjai, vezetői, mielőtt Pált és Barnabást kibocsátották, elindították egy missziói útra. Bőjtöltek olykor az izraeli katonák egy nagy ütközet előtt. A bőjtnek most ezt a fajtáját, ezt az oldalát szeretném a mai istentiszteleten aláhúzni, hogy a bőjt felkészülés egy nagy bevetés előtt. Rákészülés. Tisztázás. Erőkérés. Mielőtt neki megyünk a ránk váró dolgoknak. Abban a lelki küzdelemben, amit mi keresztény emberek különböző frontokon vívunk, nagyon-nagyon fontos a lelki muníció. Mi a lelki muníció? Lelki muníció az, hogy tudom, és újra megfogalmazom, és kimondom, kicsoda az az Isten, akinek a népéhez tartozom. Ez történt ott a Páska megünneplésében. Isten, aki kiszabadított minket, aki végigvezetett minket. Isten, aki megadta a termést. Ki az az Isten? Mi mindent hiszek róla, akihez tartozom. Aki szövetséget kínált Jézus Krisztusban. Akkor ott még az Ábrahámmal kötött szövetséget újították meg a körülmetélkedésben. Mi az új szövetséget? Itt az úrvacsorában. Tudom, vagy újra és újra szeretném tudni, megfogalmazni, hogy mi a dolgom. Mivel bíz meg engem Isten? És mi a következő lépés, ami tőlem vár? Munícióm a tisztán látás. Munícióm a szabadság, hogy a szükséges, de érdemes áldozatokat meghozzam azokért a dolgokért, amik a legfontosabbak. Az akkori népek, Józsuét és a népet lelkiképpen készítette fel Isten elsőrendben. És a mi lelki készleteinket, mondjam így, tölti fel Isten a belső szobában, amikor oda vonulok el, hogy beszélgessek vele, hogy elmondjam, hogy hallgassam, amikor ide jövünk el a gyülekezetbe, és akkor megint otthon hagyunk sok mindent és félreteszünk. Azért, hogy őt ünnepeljük, azért, hogy az Isten népének sereg személyén újra meg újra részt vegyünk, és bátorítsuk egymást. Az úrvacsorában. Valami ilyesmit várok a presbiteri hétvégétől is. Hogy ne csak akarjuk, hogy ez a gyülekezet épüljön, és akarjunk tenni, hanem tudjuk is, és újra megfogalmazzuk, hogy mi a mi dolgunk, míg 2009 következő feladatai, hogy ezt erre nézve Istentől látást, erőt kérjünk. Azért vonulunk el, hogy felkészítsen bennünket most újra arra a feladatra, amivel megbízott. A bőjt arra való, hogy ne csak áhítozzunk, hanem hogy győzzünk. Hogy ne csak vágyjuk, elképzeljük, hogy milyen jó volna, ha, hanem az Istentől kapott útmutatás szerint valóban előbbre jussunk. Amen. Az 511. éneknek 3. és 4. versét énekeljük. Az 511. éneknek 3. verse így kezdődik: minden múló perc hozzád visz közel. győztesek leszünk. Csak te légy velünk, Urunk. Tudjuk, hogy így van. S te látod, hogy mi, akik itt vagyunk, miket látunk bevehetetlen falaknak magunk előtt. Nagy terveket, amikhez úgy érezzük, hogy se erőnk, se ember, se pénz talán, hogy nagyon vágyunk rá, de nem tudjuk, hogy lehetséges-e valamiképpen. Vannak számunkra bevehetetlen emberek, akikkel nem találjuk a hangot, a módot. Újra és újra érezzük annak a fájdalmát, hogy nem tudunk a bőrünkből kibújni, és ezért, és ez jelent korlátokat, vagy ebből fakadnak bajok. Köszönjük, hogy ami embereknek lehetetlen, neked lehetséges. Ha tudjuk végig gondolni, Urunk, mindazt, amit magunk elé tűzünk, akarod-e, amit mi akarunk? Mit akarsz, Urunk, hogy cselekedjünk? Ajándékozz meg bennünket tisztán látással. Úgy a családi életünkben, annak megszervezésében, az anyagiak kezelésében, a munkánkban, gyülekezetünkben, minden téren. Ha találjuk meg, Urunk, újra és újra az elvonulásnak a módját, hogy a te színed előtt tudjuk mindezeket a dolgokat végig gondolni. Hogy tudjunk olyan bőtöt tartani, hogy sok minden van, amihez kedvünk van, lehetőségünk van, jogunk van. De lássuk, hogy mi az, ami igazán fontos. Minek van haszna? Öltöztes fel bennünket tőled való fegyverekbe. Kérjük, Urunk, a te áldásodat a presbiteri hétvégére. Hogy tisztán lássunk a gyülekezetünk dolgaiban, lehetőségekben, amiket nem ragadtunk meg. Személyes adottságaink, feladataink vonatkozásában. Hogy hogyan lehetünk világosság és hegyen épített város itt, ezen a környéken. Áld meg, Urunk, gyülekezetünket, egyházadat. Kérünk, Urunk, népünkért. Hogy lássák a mi népünknek vezetői. Hogy mi az, ami elő, ténylegesen elő menetel. Hogy mik a tényleges bajok, és mik azoknak megoldásai. És hogy ne hiába való harcokba, vagy áll harcokba merüljenek ki, hanem a tényleges megoldásoknak a keresésében. Kérünk, Urunk, vigasztald meg közöttünk a gyászolókat. Gyógyítsd meg betegeinket. Hallgass meg a mi könyörgésünket, kérünk. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot. Mondjuk el helyünkről fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, s a hirdetéseket hallgassuk meg.
Jövő heti rendszeres programjainak a következőképpen alakulnak. Hétfőn délután 15:30-kor konfirmáció előkészítő és ifjúságóra lesz. Este 6 órakor férfi biblia. Szerdán este 7 órakor lesz ifjúsági óra. Csütörtökön 5 órakor biblia óra. Vasárnap 10 órakor lesz istentisztelet. A jövő vasárnap istentisztelet után a vélet énekkar próbáltam. Köszönetet mondunk a takarításért. Holnap hétfőn kórházmissziós nap lesz a református missziói központban. Délelőtt 10-től 13 óráig tart a program. Március 21-én délután 4 órakor Kálvin János születésének 500. évfordulója alkalmából itt a Rákoshegyi gyülekezetben kislátó református lelkipásztor fog előadást tartani Kálvin életéről és munkásságáról.
Szeretném, hogyha két testvére néhányszóval bemutatkozna, hiszen most már hetek óta, lassan hónapok óta itt vagytok köztünk Kriszti és Gergő. Szabad kérni, hogy álljatok fel, és egy néhány szót mondjatok magatokról. Jövő szombaton. Örülünk, hogy itt vagytok. Kriszti? Örülünk nektek. Úrvacsorára készülve a 215. éneknek második versét énekeljük. A 215. ének második verse itt kezdődik. Én is juhod vagyok, nyájadnak legkisebbje.